Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg még közel van. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Isten tegye valóban áldottá az ő igéjét közöttünk ezen az estén is. Kedves gyülekezet, most ezért kérjük Istennek az áldását imádságban a ma esti ige hirdetésre. Imádkozzunk együtt. Áldott légy Istenünk, hogy ma estére is egybegyűjtöttél bennünket. Áldott légy, hogy te egy szerető, mennyei édesatyánk vagy. Ugyanakkor igazságos bíró is vagy, ahogy az énekben énekeltük. Mégis nálad lehet találni felmentést, nálad lehet megbocsátást találni mindazok számára, akik hozzád jönnek esedezni, bűnbocsánatért könyörögni. Köszönjük Istenünk, hogy végtelen szeretettel szerettél bennünket, úgy, hogy a te egyszülött fiad elküldted erre a földre, hogy a mi megváltónk legyen. Köszönjük Istenünk az advent érkezését, és köszönjük, hogy lehet erre emlékezni. Már a város is olyan mozgolódásban van, készülnek az adventre, sajnos nagyon sokan csak külsőleg. Add, Urunk, hogy legyen bennünk egy mély belső készülődés, hogy mi személyesen téged várjunk, Jézus. Nem a városi fényeket, a fenyőfákat, díszeket, hanem a veled való találkozásra készülődjünk. Úr Jézus, ma este is szeretnénk mi veled találkozni, a te hangod szeretnénk felismerni, a te beszédedre szeretnénk válaszolni, szívünket szeretnénk előtted kinyitni, mint ahogyan egy bibliai történetben Lídia megnyitotta a szívét te előtted, Úr Jézus, és az ő egész élete a tieddé lett. Urunk, érezzük azt, hogy sokszor van ezen a világon nyomorúságunk, nehéz dolgunk, taníts minket imádkozni. Taníts minket a kitartó imádkozásra, arra, hogy bele ne fáradjunk az imádkozásba, mert annyi minden közre játszik, és hatalmas erővel kísért a sátán, el akar csüggeszteni sok-sok embert. Urunk, tőled kérünk erőt, a kitartó, hűséges, Krisztus követő életre. Kérünk, hogy ma este áld meg az ige hirdetését, áld meg az ige hirdetőt, és az ige hallgatókat. Bocsásd meg a vétkeinket is, hisz oly sok bűn ott lappang a szívünk mélyén, életünkhöz tapad, sokszor mi magunk is titokban rejtegetjük azokat. Úr Jézus, úgy beszélj ma velünk, hogy hozd felszínre a vétkeinket, szabadíts meg azoktól, tisztogass meg, készíts fel a te országod megérkezésére, és arra, hogy egykor te valóságosan meg fogsz érkezni erre a földre. Ó Jézusom, hallgass meg az imádságunkat, áld meg e mai Isten tiszteletet, Atyám, kérlek, küldd el közénk áldó szent lelkedet. Amen. A tiszteletes már beszélt arról, hogy melyik igéről lesz szó a mai Isten tiszteleten. Lukács evangélium a 18. fejezet első 8 versét olvasom. Lukács evangélium a 18. rész első 8 verse, a hamis bíró példázata. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Isten nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nékem igazságot, ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgálta-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? De amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az Isten tiszteleten, és ugye az Isten országáról hallhatunk nap mint nap, arról, hogy ez az ország, ez valóságosan egy napon el fog jönni, és ez az ország felismerhetővé fog válni. Már abban az időben, mikor Jézus Krisztus itt a földön járt, ez az ország egy látható ország volt legalábbis olyan téren, hogy Jézus Krisztusban eljött Isten országa. Közöttük járt az Úr Jézus, még hogyha áruhás király is volt, de teljhatalommal járt közöttük. Az emberek elől elrejtette az ő királyságát, de mégis úgy cselekedett, mint király. Amikor ő betegeket gyógyított meg, amikor ő visszaadta a látását a vakoknak, amikor ő megszólalt, vagy éppen halottakat támasztott fel, nagyon sokszor felragyogott az ő királyi hatalma. Még az ellenfelei is felismerték azt, hogy nem úgy beszél, mint általában más farizeusok vagy tanítók, hanem erővel és hatalommal. Ezt még az ellenfelei is elismerték róla. És kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten azt is el szeretném mondani, hogy a világtörténelemnek, a korszakának a végén lesz még egy olyan időszak, amikor egészen szemmel láthatóvá fog válni Jézus Krisztus országlása, uralma. Ez a földi lét véget fog érni. Tulajdonképpen akár csak az embernek van testi halála, a teremtett földi világnak is lesz egyfajta fizikális elhalása, megszűnése. Meg fognak szűnni a fizikai erők, a föld fenntartó erői, fel fognak bomlani azok a törvények, amik most még alapvető törvények, a gravitáció, hogyha egy alma lenne a kezembe, elengedném, az leesne a földre. Ugye, ezek az erők meg fognak szűnni. Péter apostol beszél arról, hogy az elemek recsegbe, ropogba megszűnnek, és az Úr Jézus Krisztus vissza fog térni. Ítélni fog élőket és halottakat, és azon a napon nagyon is nem lesz mindegy, hogy te melyik oldalt fogsz állni, nagyon nem lesz mindegy, hogy te kié vagy, és a földön levő emberek kihez tartoznak, hogy Isten választott gyermeke vagy, Isten megváltott gyermeke vagy, vagy pedig tőle távol állsz. Ez nagyon fontos lesz azon a napon. Az Úr Jézus bennünket ma mindenképpen tanít a kitartó imádkozásra, hogy kitartóan imádkozzunk őhozzá és Istenhez, és mindenkor legyünk készen arra, hogy imádkozzunk. Hadd mondjak erre jó néhány példát a történelemből is. A bibliai történetében több olyan szereplő volt, aki kitartóan imádkozott, és meglett ennek az áldása. Eszembe jut Nehémiás. Amikor Nehémiásnak különböző ügyei voltak a bibliai korszakban, és a király elé akart járulni, tudta, hogy most nagy kéréseket kell lesz elmondani, akkor előtte ő felfohászkodott a menny királyához, a menny és a föld uralkodójához. És hamarosan tapasztalta azt, hogy jött válasz az ő imádságára, és a király, akihez ő fordult, a babilóniai király, választ adott számára. Aztán ott van a Bibliában egy másik történet, amikor Izrael népének harcolni kellett Amálekkel szemben, és Józsué a harcba ment, hogy kardot ragadjon, és ott a kardot forgassa, a harc edzett katonákkal, Mózes imádkozott, de nem csak egyedül imádkozott, hanem közösségben, hiszen ott volt mellette jobbról és balról Áron és Húr, és amikor Mózes lankadt az imádságban, amikor ő megfáradt, ezek a testvérek támogatták őt jobbról és balról, fenntartották az ő kezeit is, de biztatták, hogy Mózes, ne hagyd abba az imádságot. Mert ezen fog múlni a csata győztes kimenetele, ezért imádkozz Mózes. Ha már ilyen példákat látunk, akkor tudnod kell, hogy az imádság Isten előtt nem valami közömbös dolog. Isten nem úgy néz az imádság, hogy elszáll az imádság, aztán hadd menjen el a fülem mellett. Isten figyeli az emberek imáit ma is. És fontosnak tartja az imádságokat. Nagy dolgok dőlhetnek-e az imádságok során. Óriási ima meghallgatásokat lehet átélni. Az imádság lehet a kezünkben egy áldott fegyver, és itt hadd mondjam tényleg, hadd legyen a hangsúly azon, hogy áldott fegyver, és nem rossz fegyver. Hiszen annyiféle rossz fegyver van a mai világon, ugye mi most Ukrajnában különösen érezzük ezt, hiszen képzeljétek el, mikor a határon át kell kelnünk, eddig csak úgy elrejtett tokban volt a pisztoly, most már ki van véve a gépfegyver a határőr kezébe, és így járkálnak, tehát egészen más most a helyzet. Az imádság fegyvere nem ilyen eszköz. Egy áldott eszköz az imádság, amelyben lehet imádkozni emberek megbékéléséért, Isten megváltó munkájának a kiterjedéséért, népek közötti megbékülésért, lehet imádkozni Isten előtt az ő országának a terjedéséért, beteg gyógyulásáért. Olyan nagy dolgokért lehet imádkozni, és testvérek, az imádság ráadásul olyan valami, ami magasabb szintre jut el, mint amikor mondjuk valakinek esetleg befolyásos kapcsolata van a minisztériumnál, vagy egy jó kapcsolata van a miniszternél, a miniszterelnöknél. Még magasabb szintekre jut el az imádság, mert a mindenható Isten színe elé kerül a te imádságod. Ezért soha ne add fel, bár lehet, hogy néha úgy érzed, hogy be van zárva a menny, te zörgetsz a menny ajtóin, kopogtatsz a kegyelem ajtóin, és nem jön a válasz. Ez nem azt jelenti, hogy Isten bezárta az ajtókat, hogy Isten nem érdekli a te imádságod. Ez arra tanít téged, hogy légy kitartó az imádkozásban. A régi világban, amikor még ezek a régi harci helyzetek voltak, a lovagok világában többször volt olyan helyzet, hogy a régi lovagoknak mindig ilyen felvértezett állapotban kellett lenni, ezekben a lovagi ruhákban, sokszor még pihenniük is csak úgy lehetett, mert ha jött egy újabb küzdelem, akkor hogy azonnal készen lehessenek, közel kellett legyen. A Bibliában elolvastam azt a történetet, amikor az oltár alatt levő lelkek, akik üldöztetés miatt haltak meg, kiáltottak Istenhez: Uram, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz még, meddig nem állsz még bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Az egyház életében sokszor tapasztaltak üldöztetést is, és ezek a megholt lelkek ott a mennyben már Istenhez kiáltanak igazságszolgáltatásért. Testvérek, vajon miért nincs még most igazságszolgáltatás? Azért, mert ha Isten ma szolgáltatna igazságot, akkor nagyon sok embernek végleg lejárna a kegyelmi óra, lejárna a kegyelmi idő. Isten még most hosszú tűrő módon vár. Vár, hát ha még lesznek megtérők, hát ha még lesznek hozzáfordulók, hát ha még lesz, aki beismeri a vétkeit és Istenhez fordul. Ugyanakkor hadd mondja el azt is, hogy az imádság még nem mindent biztosít, mert nem mindenki úgy imádkozik, ahogyan igazán kellene, ezért nem mindegy, hogy milyen imádságod van. Nem mindegy, hogy mi az imádságod. Van, aki felszínesen imádkozik, van, aki régóta megszokottságból. Egyszer olvastam az egyháztörténetből egy olyan szektáról, akik elkülönültek a világtól, teljesen így elzárkózva éltek, de úgy gondolták, Bibliát olvasni nem fontos, csak imádkozni kell, de azt is egy ilyen nagyon szoros formában, ilyen szöveges imádságot imádkoztak, egy ilyen megszokott imát imádkoztak, és azt mindig ismételgették. Hát egy ilyen elkülönült szekta imádsága, ha az mindig csak ismételgetés, az nem biztos, hogy a legjobb módja az imádkozásnak. Isten nem ezt kéri, hogy menj ki a világból teljesen, hagyd ott a világot, hagyd ott az embereket, és úgy imádkozz, hanem legfeljebb azt kéri, hogy a belső szobánkban imádkozzunk, de azután a világban ragyogjon a mi hitünk az embertársaink között. Aztán az se nem mindegy, hogy milyen módon imádkozol. Például hadd mondjam azt el, hogy már a holnapi történetben picikét belelépek, de attól még nagyon sok üzenetem lesz holnapra, amit érdemes lesz meghallgatni. A holnapi történetben lesz benne a farizeus és vámszedő imája, és nagyon is nem volt mindegy, hogy imádkozott a farizeus, és hogyan a vámszedő. Mert a farizeus úgy öntelt volt, el volt bizakodva, hogy én vagyok itt a jó ember, köszönöm Isten, hogy egy ilyen jó embert teremtettél, mint én, és hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, parázna, meg züllött, meg lám, mint ez itt ez a vámszedő, és egészen magát kiemelte, másokat viszont megvetett. Hát az ilyen imádság, nem tudom, hogy mire jó, de nem sok haszna van az ilyen imádságnak. Öntelt, önelégült, de Jézus azt mondja, hogy a vámszedő imája sokkal kedvesebb volt Isten színe előtt, és a vámszedő megigazulva tért haza az ő imádsága után. Ezért nem mindegy, hogy imádkozol, és nagyon fontos, hogy imádságod Isten előtt kedves legyen. Az Úr Jézus tehát figyeli, hogy fogsz imádkozni, és nem csak azt nézi, hogy imádságod az milyen, hanem azt is nézi, hogy te mennyire őszintén imádkozol hozzá. Amikor az Úr Jézus vissza fog térni, azonban fog még valamit keresni. Fogja keresni azt, hogy hittel imádkoztál-e. Élő hittel, benne bízva, tehát nem csak ilyen felszínes vallásossággal, hanem élő hittel is benne bízva. Amikor a gyermekeinknek tanítjuk a heidelbergi kátét, akkor tanuljuk azt, hogy a hit, a Szentlélek Isten ajándéka, tőle kell tehát azt kérnünk. És ez egy óriási dolog. Ha valakinek adatik hit Istentől, mennyből, az egy óriási ajándék. Mi, amikor kezdő lelkészek voltunk, nagyon sokszor felnéztünk a megyébe egy egészen kicsinke emberre, ő a mi esperesünk. Amilyen kicsi, olyan nagy a hite, mi sokszor megdöbbentünk rajta, hogy úgy tud bízni Istenben. Olyan bátran tud róla beszélni. Úgy ki tud állni Istennek a dolgai mellett. És úgy el tudja neki hinni azt, hogy ha Isten valamit nekünk megígért, akkor ő azt megtartja. akkor ő azt megcselekszi. Ha azt ígérte nekünk, hogy megsegít bennünket az iskoláink fenntartásában, a gyülekezeteink megtartásában, akkor ő velünk lesz, még a nehéz időkben is. És úgy bátorít bennünket, lelkészeket is, hogy öröm sokszor hallgatni, és valóban úgy vagyunk ott körülötte a gyűléseken, hogy a mi kicsi hitünket ő próbálja erősíteni, de sokszor nagyon is használ ez számunkra. Felnézek rá, az a kicsi ember termetére kicsi, de a hite igen nagy és erős. Sokszor megtapasztalta azt, hogy érdemes az Úrban bízni, és érdemes ő hozzá tartozni. Hogyha most erre a két szereplőre gondolunk, itt mind a két szereplő lelkesen imádkozott, imádkoztak, és talán még a farizeus is szentnek gondolta magát, csak éppen az volt a baj az imádságával, hogy ő el volt magával telve. A vámszedő az imájában azt érezte, hogy Istenem, én teljesen romlott vagyok. Annyi mindent elrontottam már az életemben, annyi bűnöm van, olyan sok nyomorúságom van, Istenem, bárcsak megbocsátál nekem. És így fordult Istenhez, bűnbocsánatért, és meg is találta Istentől a bűnbocsátó kegyelmet. Nézzük most ezt a bírát. A példázatbeli bíró egy hamis bíró volt. Ma így szoktuk mondani, hogy korrupt bíró, és hát nem tudom Magyarországon ti, hogy vagytok ezzel, de bizony el kell, hogy mondjam, Ukrajnában nagyon sokszor tapasztalunk korrupciót, romlottságot, magyarul ez azt jelenti, hogy romlottság, hogy romlottak a döntések, romlottak a hozzáállások, olyan sokszor tapasztalunk Ukrajnában visszaéléseket, kórházakba, iskolákba, rendőrségen, bíróságon. Olyan sok ember kiáltott már Istenhez, az özvegyasszonyhoz hasonlóan, igazság szolgáltatásért, mert azt érezték, hogy nincs igazság ezen a földön. Nagyon sok ember kiáltott úgy is, mint egyszerű világi ember, egyszerűen csak érezték azt, hogy sok rossz történik, hogy sok ember úgy hal meg, hogy nem törődnek velük. Sok embert úgy zártak börtönbe, hogy nem volt igazán bűnös, más helyet kellett börtönbe kerülni. Ukrajnában nyugodtan elmondhatom, százszorosan erősebben érezhető a korrupció, mint itt. És emiatt sokszor szenvedünk, emiatt sokszor kiáltunk, az égbe kiáltunk Istenhez, és fáj nekünk az igazságtalanság, mint helyzet, és úgy vagyunk, sokszor, mint gyülekezet, mint hívő emberek, hogy talán ehhez az özvegyhez hasonlóan mi is kiáltunk Istenhez, és várjuk az ő válaszát. Ugyanakkor, ami Istenünk, ami mennyei édesatyánk, hadd mondja nektek, hogy nem hamis bíró. Ez a bíró lehet hamis volt, lehet megváratta ezt az özvegyet, megváratta az ő döntésével, lehet azt remélte, majd én is kapok tőle valami kis borítékot, amivel lesz egy kis pénz, vagy ezüst, vagy valami megvesztegetésre szánt ajándék. Lehet remélte ezt, de idővel rájött, hogy hát ez nem hoz semmit. Ez mindig idejön, ez mindig zörget, ez nem akarja az ő ügyét félbehagyni, ez nem fogja feladni. Látom, mert már több mint 20-adjára jött, hát most már elég lesz ebből, most már valamit tenni kell. És látjátok, hogy cselekedett ez a hamis bíró? Ez a hamis bíró végül megadta az özvegyasszonynak azt, amiért ő oda járt az ő ellenfelével kapcsolatban. Segített rajta, kisegítette őt, és hiszem azt, hogy ami mennyei atyánk sokkal inkább meg fogja cselekedni azt, amit ő megígért. A mai világban is nagyon sok üldöztetés éri az egyházat. Adjunk hálát Istennek, hogy itt nincs úgy üldöztetés, de bizony van üldöztetés más országokban. Sokszor kapunk olyan cikkeket a misszionáriusok újságából, hogy Afrikában mennyire nehéz, hogy Kínában már megint bibliákat koboztak el, hogy Koreában bibliáért börtönbe zártak embereket, hallunk ilyen beszámolókat, és ilyenkor szomorúak vagyunk. Az ilyen helyzetekben is az ottani testvérek Istenhez kiáltanak, igazság szolgáltatásért, és Isten egészen bizonyosan cselekedni fog. Senkit ne ijesszen meg az a sor a Bibliában, vagy nevezessen félre az a sor, hogy ott az van írva, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, mert az nem azt jelenti, hogy akkor már rögtön Isten igazságot fog szolgáltatni, hanem ha egyszer elkezdődik az igazság szolgáltatása, ha eljön majd annak az ideje, akkor az hamar végbe fog menni. És gyorsan és sok embert fog leleplezni, sok embert fog megbüntetni, Isten maga is tud bosszút cselekedni, tud igazságot szolgáltatni. Ha valaki végleg elutasítja úgy Jézus Krisztussal szemben, ha valaki az Úr Jézust nem fogadja be a szívébe, Isten maga is tud büntetést adni. Testvérek, Isten haragszik, és joggal haragszik az ellen, aki Jézus Krisztust egy életen át elutasítja. Ezt érdemes megfontolni, mert ha valaki őt elutasítja, az egyszülött fiút, ha valaki vele nem békél meg, az ne csodálkozzon, ha Isten haragja rajta marad. Aki viszont megbékül Jézus Krisztussal, arra Isten is megbékélve fog tekinteni. Jézus ebben a példázatában és ebben a kérdésében, amikor felteszi a kérdést, hogy vajon az Isten nem szolgáltatai igazságot választottainak éjjel és nappal, akik kiáltanak hozzá, ebben a kérdésében Jézus bennünket is figyelmeztet, hogy igenis Isten igazságot fog szolgáltatni. És itt van előttünk még egy másik kérdés, az, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Testvérek, hadd kérdezzem ezt meg én is tőletek ezen az estén. Ha belegondoltok abba, egy napon Jézus Krisztus egészen bizonyosan vissza fog térni. Számomra ez nem kérdés. Ő ezt világossá tette az evangéliumokban. Én hiszem, hogy ő vissza fog jönni, de vajon fog-e hitet találni közöttünk? Megtalálja-e benned az élő hitet? Fog-e látni benned olyan hitet, amelyben ragaszkodsz hozzá, keresed őt, az ő színét, és ragaszkodsz az ő követéséhez? Jézus fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy legyünk hűségesek, mert veszélyeknek vagyunk kitéve. A világ vége felé, ahogy közeledik a világ vége, egyre több ember eltántorodhat, egyre több emberrel megtörténhet az, hogy feladják a hitüket, hogy a szeretet meghidegül bennük, hogy a sátán is megkísért őket. Maga a sátán azon ügyködik, hogy ha lehet, még a választottakat is elszakítsa Istentől. Ne csodálkozzunk hát, hogy a végidők közelettével nehéz idők fognak járni, és éppen amikor minden le fog járni, Jézus azt fogja nézni, ki az, akiben megmaradt az élő hit, ki az, akiben megmaradt az üdvözítő hit, a kitartó hit. Nem azt nézi, hogy ki hogyan imádkozott, mert lelki szemeim előtt van az a történet, mikor Jónás könyvében imádkoztak például azok a tengeri hajósok. Ijegységükben imádkoztak mindenki a maga Istenéhez, csak hogy az nem egy megmentő imádság volt. Hát imádkozni lehet sokféleképpen, de Jézus, amikor vissza fog jönni, nem azt néz, hogy ki miféle Istenhez imádkozott, hanem azt, hogy kinek volt megtartó hite. Miért? Azért, mert a megtartó hitet csak Istentől lehet kapni. Imádkozni sok ember tud imádkozni, amikor megijednek, amikor jön a mentő, amikor közeledik a szívinfarktus, az emberek ijegységben kiáltanak, imádkoznak. Sokan sajnos el is felejkeznek a hálaadásról, de amikor Jézus vissza fog jönni, ő azt fogja keresni, hogy van-e üdvözítő hited. Ugyanakkor éppen emiatt nekünk nagyon kegyesen és hívő módon kell élni. Péter apostol azt mondja, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának az eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Jézus tehát figyelmeztet bennünket arra, hogy legyünk hűek mind halálig, tartsunk ki mellette, és kövessük őt egy életen keresztül. Isten tiszteletünk végén hadd mondjam tehát, hogy nagyon fontos, hogy milyen hited lesz. Ez a hit, ez válhat számodra megmentő hitté, megtartó hitté. Például ott van a Bibliában az a rész, amikor Isten azt mondta, hogy egyedül csak hit által lehet neki tetszeni. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Hit által jött Istenhez Ábel, és ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, hit által ragadtatott el Énok, hit által kapott kijelentést Noé, és hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott. Mindenütt ott a hit. Rendkívül fontos. Hadd kérdezzem hát tőled, van-e neked ilyen megtartó hited? Van-e ilyen élő hited? Igazán követőjévé lettél már az Úr Jézus Krisztusnak. Adja Isten, hogy ilyen üdvözítő, megtartó, örök életre szóló, megmentő hited legyen, amely Krisztuson alapszik. Amen. Imádkozunk most együtt. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy így közeledtél hozzánk ezen a mai estén. Hálás szívvel köszönjük, hogy bátorítasz bennünket a kitartó imádságra. Bátorítasz arra, hogy azt fel ne adjuk, még ha fáradtak is vagyunk, ha csüggettek, ha sokszor nem hallottuk a választ az imádságainkra. Köszönjük, hogy lehet hozzád közeledni újból és újból. Köszönjük, hogy lehet zörgetni kitartóan a te kegyelmed ajtaján. És mi szeretnénk nálad zörgetni és imádkozni szeretteinkért. Olyan sok családtagunk még távol áll tőled. Imádkozunk érettük. Mi szeretnénk imádkozni Istenünk városunkért. Növeld Istenünk ebben a városban az üdvözültek seregét, a megváltottak közösségét, hogy ez a város ne csak szépségben gyarapodjon, hanem gyarapodjon a hívő lelkekkel, akik Krisztushoz jönnek. Kimondottan imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy hadd legyenek olyan emberek, akik eljönnek ide Krisztust keresni, és meg is találják itt a vele való élő közösséget. Imádkozunk Istenünk a gyermekeinkért, hogy az a lelki munka, ami itt folyik a gyermekek között, hadd legyen áldásos és eredményes. Úr Jézus, egy napon te egészen bizonyosan vissza fogsz jönni. Ez nem kérdés. De az nagy kérdés, hogy közöttünk találsz-e élő hitet. Imádkozok, hogy ebben a városban is találj élő hitet. Mentsd meg az elveszetteket. Keresd meg az eltávolodott lelkű embereket. És segíts nekiek, hogy benned örök életre találjanak. Mennyei édesatyánk, hozzád szeretnénk könyörögni a Szentlélek munkájáért, drága lélek, te munkálkodj és ébreszt hitet közöttünk. Könyörgünk, hogy hallgass meg imádságunkat, Istenünk, és te gyűjtsd össze ezt a gyülekezetet az elkövetkező napokban is Krisztus Úrunk lábaihoz. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájan ti véletek. Amen.